Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Örülünk neki, hogy nagyon izgatott vagyok a mai üzenettel kapcsolatban, és azzal, hogy azzal kapcsolatban, hogy a második részéhez érkeztünk annak a sorozatnak, amit egy héttel ezelőtt elkezdtem. Úgyhogy én megnyitom itt a jegyzetemet, remélem, hogy ti is addig vegyétek elő a bibliátokat, jegyzetfüzetet, vagy tollat, ceruzát, akármit, mindent. Oké. Okay. Szóval beállítom az okos órámat, az időzítőt. Mennyit beszélhetek? Ez az. Oké. Okay. Látjátok? Azt hiszi ez az óra, hogy okosabb nálam, de igazából nem. Oké. Okay. Szóval nagyon izgatott vagyok ezzel az egész sorozattal kapcsolatban, azért, mert ha szeretnénk azt, hogy elkezdjünk újból álmodni, és én hiszem azt, hogy ez a következő, amit Isten mindannyiunk elé helyez, és a gyülekezetünk elé helyezett, hogy merjünk újból álmodni. Merjél újból álmodni az életeddel kapcsolatban, ahhoz tudnod kell, hogy miért teremtett Isten. És ettől izgatott leszel. Izgatott leszel azzal kapcsolatban, hogy mi az én célom ezen a földön. Fantasztikus, fantasztikus dolog. Úgyhogy remélem, ti is már készen álltok. Iszok egy pár kortyot. Oké. Okay. Olyan csendben vagytok. Ki örül a jó időjárásnak? Fú, nagyon, nagyon jó. Végre itt van megint a nyár, egy ilyen kis vénasszonyok nyara talán. Úgyhogy amíg lehet, használjátok ki. Igen, és természetesen szeretném köszönteni szeretettel a budapestieket ott a másik oldalon. Kérlek, hogy forduljatok oda a kamerához, oda, ahol a Marcian, és egy nagy integetést nyomjunk le nekik. Sziasztok, sziasztok! Ott van a kamera túloldalán Árpi Lexi, Csabika, Vajk, Dorina, a Kőrösi Tomi, meg a Stelli. Ha jól tudom, ennyien vannak ott, de lehet, hogy még többen, nem tudom. Szóval ma a Stellit felhívtam 11:30-kor, elfelejtettem leszervezni a gyerekvigyázást. Budapestre, Zolikám, figyelj csak, tudod, mi a rugalmasságban hiszünk nagyon. Úgyhogy tudom, hogy te egy rugalmas ember vagy. Figyelj, nem lenne kedved felmenni Pestre most így. Persze, Géza, megoldjuk, semmi gond, tudjátok, milyen a Zoli, persze, megoldjuk, persze. Figyelj meg, közben akkor a gyerekeknek egy szuperhős alkalmat is még így vezess már le nekik, jó? Tehát, hogy megosztok veled egy doksit, aztán addig nézd át így a buszon, meg nem tudom. Persze, megoszt, persze, semmi gond, meg lesz. 3 percet beszéltünk, leraktam, úgyhogy most. Remélem, ott vagy, Zoli. Remélem, megérkeztél. Nagyon szeretem ezt a rugalmasságot egyébként, mert hát néha erre van szükség. Ez a mai nap néha egy picit olyan káoszos volt. Elfelejtettük azt, hogy félre kommunikáltunk, és a Dorej azt hitte, hogy ma nem lesz dob, de közben meg lett dob, vagy lesz dob, vagy nem tudom. Tehát, hogy így, úgyhogy minden ma ilyen összejött, de boldogok, rugalmasak, mert ők öröklik Isten országát. Úgyhogy ez így van. Na, hát akkor egy picit ismételjünk. Mi volt előző héten? Ismételjük át. 2 legfontosabb nap van az életünkben. Az első legfontosabb, az egyik legfontosabb nap, amikor megszületünk. A másik legfontosabb nap, amikor megértjük, hogy miért. És hadd mondjam el, hogy Istennek van egy terve az életeddel. Isten nagyon-nagyon értékesnek lát téged, és van egy célja és egy terve. Van értelme az életednek. És tudom, hogy ez az a kérdés, amit szerintem mindenki már legalább egyszer feltett az életébe, hogy miért élek ezen a földön. Miért létezek? Mi a célja az életemnek? Miért születtem meg erre a földre? Ha szeretnéd megtudni, hogy mi az életed értelme, Istennél kell kezdened. Istenhez kell oda menned. A Biblia azt mondja, hogy Krisztusban értjük meg, hogy kik vagyunk és miért élünk. Krisztusban. Nem magunkban, nem a világban, hanem Krisztusban. A válaszokat nem fogod megtalálni magadban. A válaszokat nem fogod megtalálni a világban. A válaszokat Krisztusban fogod megtalálni, hiszen nem te teremtetted magadat, hanem Isten teremtett téged. És ha szeretnéd tudni, hogy miért lettél teremtve, akkor a teremtődhöz kell oda menni. Ez olyan, mint amikor a kezedbe veszel egy olyan találmányt, egy eszközt, amit nem tudod, hogy mire használnak, miért találtak fel. Hogyan tudod meg, hogy az az eszköz miért van, miért létezik? Két módon. Oda mész a feltalálójához, és megkérdezed tőle, hogy figyelj, miért mi ez egyáltalán, és miért van? És a feltaláló elmondja, hogy ezt ezért készítettem, ezért van. A másik, hogy elolvasod a használati útmutatót. Hadd mondjam el, a használati útmutató Isten igéje a te életedhez. Hogyha szeretnéd tudni, hogy miért élsz, szeretnéd tudni, hogy miért, milyen céllal teremtett meg Isten, akkor kezd el olvasni Isten igéjét, és meg fogod tudni. Nem magadba fogod megtalálni. Ez egy nagyon ilyen népszerű szlogán a hollywoodi filmekben, hogy önmagadban találod meg a választ. Önmagadban. Ás mélyre, nézd magadba. Nem. Felejtsétek el. Nem önmagunkban találjuk meg a választ, hogy miért lettünk megteremtve, hanem Krisztusban. Krisztusban, aki megteremtett bennünket, aki létrehozott bennünket. És minél jobban megismered Istent, annál jobban megismered önmagadat. Minél jobban megismered, hogy ki Isten, annál jobban megismered, hogy ki vagy te, hogy miért élsz ezen a földön. Isten örök életre teremtett bennünket. Örökké fogunk élni. Így vagy úgy örökké fogunk élni, vagy a mennyben, vagy a pokolban. Attól függően, hogy befogadtuk-e Jézust a szívünkbe, elfogadtuk őt, mint személyes megváltónkat, vagy sem. De örökké fogunk élni, tehát többet fogunk tölteni az örökké valóság másik oldalán, mint ezen a földön. Itt ezen a földön egy 70-80-90, valaki 100 évet él, de az örökké valósághoz képest a földi élet a semmi. A semmi. Örökké. Több milliárd és milliárd éven keresztül fogsz élni. A másik oldalon. De Isten miért nem visz magával azonnal, miért helyezett erre a földre bennünket? Miért nem visz azonnal a mennybe, és él velünk örökké ott? Azért, mert nem állunk készen. Ez az élet egy felkészítés a következőre. A földi élet a felkészítés a következő életre, amit örökké fogunk élni. Ez olyan, mint egy előkészítés, olyan, mint egy bemelegítés, olyan, mint egy főpróba az előadás előtt. De az az igazi előadás. És nagyon sok mindent fogunk csinálni a mennyben. A Biblia nagyon sok mindenről beszél, hogy mit fogunk tenni a mennyben. Ott is lesznek úgymond feladataink, vagy tenni fogunk dolgokat. És itt, erre a földre azért teremtett Isten, azért helyezett ide, hogy itt ezen a földön gyakoroljuk már azokat a dolgokat, amiket ott fogunk tenni. Amit a mennyben fogunk tenni, hogy amikor odaérünk, akkor már tudjuk, hogy mit kell csinálnunk. És ez a sorozat erről szól. Erről szól, hogy mit gyakoroljunk ezen a földön. Mi a célja az életünknek, és talán ez az egyik legfontosabb üzenet, vagy sorozat, amiről beszélhetek, hogy mi az értelme az életünknek. Mi az értelme a te életednek. Isten szeretné, hogyha gyakorolnánk ezt az öt dolgot. Egyébként öt dologról lesz szó, és az előző héten már beszéltünk az első ilyen dologról, hogy Isten milyen céllal teremtett minket. És ez az első az volt, és ez a jegyzetetekben is benne van. Isten arra tervezett, hogy gyönyörködhessen bennem. Isten azért tervezett engem és téged, hogy gyönyörködhessen bennünk. Hogy szeressen. Egyszerűen csak ezért. Isten azért teremtett, hogy szeressen. Nem azért, hogy kihasználjon, nem azért, hogy szolgájává tegyen, azért, hogy szeressen. Ez az elsődleges motiváció. És ő nem azért teremtett bennünket, mert szüksége volt ránk, hanem azért, mert akart minket. És a kettő között van különbség. Isten nem egy önző, szükségből teremtett meg minket, hogy mi őt imádjuk, meg szeressük, hanem azért, hogy ő szerethessen bennünket. Ő akart téged. Ő akart engem. Milyen gyönyörű dolog ez. Milyen fantasztikus. Isten maga a szeretet, ezt írja a Biblia. Isten maga a szeretet. És az ő szeretetének a középpontjában mi emberek állunk. Erről is beszéltünk, hogy nem a teremtett világ van a középpontjában az ő szeretetének, hanem mi emberek. Miért? Azért, mert mi bennünk ott van a képesség, hogy viszont tudjuk őt szeretni. Senki más, semmi más a teremtett világból semmi nem képes őt viszont szeretni. Egyedül mi emberek. Mi tudjuk őt viszont szeretni. Mi tudjuk őt dicsőíteni. Mi tudunk hozzá imádkozni. Mi tudjuk őt keresni. Mi emberekben van meg az egyetlen egy képesség, hogy őt viszont tudjuk szeretni. És arról is beszéltünk, hogy Isten mindent tud rólunk, viszont mi nem tudunk semmit Istenről, legalábbis nagyon keveset tudunk Istenről. Azt gondoljuk, hogy tudunk róla, de keveset tudunk róla. Szóval Istennek az a vágya, hogy megismerjük őt. Ezért helyezett el a földre, hogy megismerjük őt. Ezért adta az ő igéjét, ezért jött el Jézus, hogy egyre jobban megismerjük az ő szeretetét, megismerjük őt, hogy ki ő, és egyre jobban megértjük akkor, hogy ő mennyire szeret bennünket, és hogy mi a terv az életünkkel. Szóval a legfontosabb dolog, amit tudnunk kell az életben, az az, hogy Isten szeret. Ez a legfontosabb információ, amit tudnod kell, hogy Isten szeret. És a legfontosabb dolog, amit tehetsz a világban, hogy viszont szereted Istent. Ez a legfontosabb. És arról is beszéltünk, hogy akkor sikeres egy nap, amikor el tudjuk mondani nap végén, hogy Uram, ma egy picit jobban szeretlek, és egy picit jobban ismerlek téged. Akkor már sikeres volt a napod. Nem arra lettünk elsősorban teremtve, hogy elvégezzünk dolgokat. Mi nagyon ilyen feladatorientáltak vagyunk, és akkor érezzük sikeresnek a napunkat, mikor minél több mindent elvégzünk. Legalábbis én ilyen vagyok sokszor. De nem ez tesz sikeressé egy napot. Nem ez fogja sikeressé tenni az életedet, hogy minél több mindent elértél meg, kimaxoltad az életedet, hanem az, hogy egyre jobban ismered Istent, és egyre jobban szereted Istent. Hiszen ezt mondja a Biblia. Szóval az első számú célja az életemnek, hogy megismerjem és szeressem Istent. Oké? Ez volt az első pontunk. Ez volt az első cél. A mai nap tovább megyünk, és megnézzük a második célt. Ez pedig a következő. Isten az ő családja számára formált. Isten az ő családja számára formált. Isten akart egy családot. Amikor elkezdődött ma az alkalom, láttatok egy ilyen intro videót, és direkt azért vetítettük le ezt az intro videót, mert ebben is az van benne, hogy Isten akart egy családot. Isten vágyott egy család után. És szeretné, hogyha te is része lennél ennek a családnak. Szeretné, hogyha minél több ember része lenne ennek a családnak. Nem azért, még egyszer, mert szüksége volt rá, hanem azért, mert akart egy családot. És már itt egy picit így meg tudunk állni, és meg tudjuk nézni, hogy valójában mi a jó motivációja egy család alapításnak is. Nem azért kell, hogy akarjunk egy családot, hogy az a szerete, hogy az a gyermek adjon nekünk, szeretetet kivegyünk a gyerekekből, hanem hogy szeretetet adjunk a gyerekeknek. És néha lehet látni ilyen embereket, így emlékszem, mentem az utcán régebben, és így láttam, hogy így teljesen oda mennek ilyen idősek a gyerekekhez, és látszik, hogy ki akarnak venni abból a gyerekből szeretetet, ahelyett, hogy adnának szeretetet. És nagyon ezt csak így zárójelben megjegyzem. Istennek nem az volt a motivációja, hogy mert neki szüksége volt, hogy valaki őt szeresse, hanem azért, mert ő akart adni. És azt gondolom, ez a családalapítás helyes motivációja. Isten is így tette. És ezért létezik az egész univerzum, mert Isten akart egy családot, és mielőtt még az univerzumot megteremtette, téged elgondolt, és téged megtervezett, ezt írja a Biblia. Tehát mielőtt még az univerzum létrejött volna tökéletesen, ugye megnézzük, tökéletes pozícióban van a Föld a naphoz képest, hogy nem égünk el, és nem fagyunk meg, ugye? Ez nem egy véletlen, hanem azért, mert Isten számunkra megtervezte az univerzumot, de még mielőtt megtervezte volna, már rád gondolt. Ennyire értékes vagy. Nem fordítva, hogy megteremted az univerzumot, és elkezded gondolkozni, hogy na, mit csináljunk most akkor? Ja, akkor teremtek ide embert is. Nem. Először megtervezett téged, és utána teremtette ezt az univerzumot. Ennyire értékes vagy, hogy már az univerzum megteremtése előtt gondolt rád. Efézus 1.5 szeretetéből indítatva előre elhatározta, hogy Jézus Krisztus által a saját gyermekeivé fogad bennünket, angol fordítás azt mondja, örökbe fogad minket a saját családjába. Igen, ezt akarta, mert így tetszett neki. Szóval azt írja az ige, hogy előre elhatározta, hogy örökbe fogad bennünket. Amen. Téged, az ő családjába. És Isten nem azért teremtett meg, hogy utána egyedül csináld végig az életet. Oké? Nem azért teremtett meg, hogy egyedül menj végig az életeden, hogy egyedül csináld az életet. És itt nem elsősorban arra gondolok, hogy megházasodjunk, vagy családot alapítsunk, mert nyilván ez is Istennek a terve, de teljesen mindegy, hogy megházasodtál-e, vagy nem, teljesen mindegy, hogy szétment a családod, vagy sem, Isten szeretné, ha az ő családjának a részévé válnál. És azt írja a Biblia, hogy nem jó az embernek egyedül, ezért szükségünk van egy családra. De itt még egyszer mondom, nem egy fizikai családról beszélek most, hanem egy szellemi családról. És éppen ezért nem kell már, hogy magányos legyél az életedben. Egyedülállók. Nem kell, hogy magányosnak érezd magadat az életben. Attól még lehet, hogy egyedül élsz, lehet, hogy egyedül laksz a lakásodba, nem kell, hogy magányosnak érezd magadat, mert te egy szellemi családnak vagy a része. Amen? És hadd mondjam el, hogy a szellemi családod túl fogja élni a fizikai családodat. Egyik fizikai család sem fog örökké tartani. Sajnos ez így van, vagy nem sajnos, sajnos, ez így van. A gyerekek felnőnek, kiröpülnek, saját családot alapítanak. Sajnos van, hogy elválnak házaspárok, vagy meghalnak családban emberek. Egyik fizikai család sem tart örökké, kivéve Isten családja. Istennek a családja örökké tart. Ez az egyetlen család, ami örökké tart. Amen. 1 Péter 1.3. Áldott legyen az Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki nagy irgalmából újjászült bennünket Jézus Krisztusnak a halálából való feltámasztása által. Az angol fordítás azt mondja, így mi Isten családjának tagjává váltunk. Ez pedig élő reménységet jelent a számunkra. Szóval ez az ige azt mondja, hogy Jézus Krisztuson keresztül ez a családhoz kapcsolódhatunk, Istennek a családjához kapcsolódhatunk. Amikor megszületsz erre a földre, automatikusan az emberiség részévé válsz, az emberi fajnak a részévé válsz. Nem volt döntésed ebben. Ha akarod, ha nem, megszületsz, az emberiség tagja leszel. Nincs választásod. Viszont addig nem leszel egy fizikai családnak a tagja, amit valaki haza nem visz téged a kórházból. Azért vagy tagja a saját, vagy tagja a saját fizikai családodnak, mert a szüleid annó hazavittek a kórházból. Vannak gyerekek, akiket nem visznek haza a kórházból. Éppen tegnap voltunk egy vendégségben, ahol egy örökbefogadó gyermek van. És ők nagyon sokat beséltek erről, hogy nagyon sok gyerek él Magyarországon, akiket nem visznek haza a kórházból. Tehát automatikusan nem válsz egy fizikai családnak a tagjává. A szüleidnek haza kell, hogy vigyenek. Egy döntést kell, hogy meghozzanak a szüleid. És van, aki azt a döntést hozza meg, hogy nem visz haza. Ezt azért mondom, mert automatikusan mi sem válunk Isten családjának a tagjaivá. Automatikusan nem válik senki Isten családjának a tagjává. Attól még, hogy megszülettél, nem leszel Isten családjának a tagja. Egy döntést kell hoznod. A te döntésedtől függ. És amikor te meghozol egy ilyen döntést, hogy befogadod Jézust a szívedbe, mert gyakorlatilag ott történik valami, akkor kerülsz Isten családjába, amikor befogadod Jézust a szívedbe, elfogadod őt, mint személyes megváltódat. Ezzel azt mondod Istennek, hogy Uram, szeretnék a te családodnak a tagjává válni, és ő jön, és örökbe fogad téged. Amen. Isten örökbe fogadott bennünket. Befogad bennünket, de ez a mi döntésünktől függ. Nekünk kell így döntenünk. Szóval attól még, hogy valakit, egy gyermeket megkeresztelnek, attól még nem lesz automatikusan Isten családjának a tagja. Mert ez az ő döntése kell, hogy legyen. És csak így zárójelben megjegyzem, lehet, hogy valaki felteszi ezt a kérdést, jó, oké, de egy 2 éves gyerek, hogyha nem tudja meghozni ezt a döntést, és mondjuk meghal, akkor hova fog kerülni? Azt gondolom, hogy Isten kegyelmes, és Isten nem bánik úgy egyik gyerekkel sem, aki még döntésképtelen, és nem tudná felfogni, hogy mit jelent Isten és Jézus, hogy a pokolba kerülne. Isten a kegyelem Istene. És azt gondolom, hogy ezek a gyerekek azonnal a mennyországba kerülnek. De onnantól kezdve, hogy meg tudunk hozni egy döntést, Isten azt gondolom, hogy ez tőlünk fog függni, hogy Isten családjába akarunk-e tartozni, vagy sem. 1 Péter 1.3, ezt már felolvastam, igen, megyünk tovább. Szóval Isten mindenkit szeret, Isten teremtett meg mindenkit ezen a földön, mindenkit szeret, és mindenki azt szeretné, hogy mindenki az ő családjának a tagjává váljon, de a mi döntésünk, és nekünk adta a döntési lehetőséget, ő nem fogja ránk erőltetni az ő akaratát, hogy mi akarunk-e a családjához tartozni, vagy sem. Mi ez a család? Mi Istennek a családja? 1 Timóteus 3.15b. Ez a család pedig az élő Isten eklézsiája, amely támasza és szilárd alapja az igazságnak. Szóval ez az ige elmondja, hogy mi Isten családja. Isten családja a gyülekezet. Amen? Isten családja a gyülekezet. A gyülekezet nem egy szervezet. A gyülekezet nem egy program, a gyülekezet nem egy hely, a gyülekezet nem egy politikai párt, a gyülekezet nem egy cég, a gyülekezet egy család. Istennek a családja. És Isten nem csak azt szeretné, hogy miután megtérünk, hogy higgyünk benne, hanem hogy tartozunk valahova. Nem csak hidni, hanem tartozni. Tartozni egy családhoz. És ezért Isten bátorít bennünket az ő igény keresztül, hogy kapcsolódjunk. Kapcsolódjunk az ő családjához. Csatlakozzunk az ő családjához. Sokszor szoktuk mondani ezt, hogy egy keresztény ember gyülekezet nélkül árva. Egy hívő ember gyülekezet nélkül árva. És kétféle családba, Istennek kétféle családja van. Van egy globális, egy nagy családja, és van a helyi gyülekezet. És nyilván, amikor megtérünk, akkor automatikusan ez a globális családhoz tartozunk, de Isten szeretné, hogyha egy helyi gyülekezethez is kapcsolódnánk. Miért? És ez az 1 Timóteus 3.15b-ben benne van, azért, hogy támasz és alap legyen az életünkbe. Oké? A gyülekezet nem más, mint egy támasz és egy alap. Mi történik egy épülettel, hogyha nincsen alapja, és nincsenek oszlopok? Mi történne ezzel az épülettel, ha nem lenne alapja, és nem lennének oszlopok? Összedőlne, igaz? Ugyanígy, a helyi gyülekezet nélkül, tehát gyülekezeti támasz nélkül, inkább így mondom, szét fog esni az életünk. Egy gyülekezeti támasz nélkül a te életed szét fog esni, és nagyon sok minden a világban szétesik. Szétesnek házasságok, szétesnek vállalkozások, álmok. Még az időjárás is szétesik gyakorlatilag. Össze-vissza megy minden a világban. Az egészségünk szétesik. Ha nincs gyülekezeti támogatás az életedben, akkor nincsen alapja az életednek. Ha nincs meg a gyülekezeti támogatás és az alap, és egy ilyen alap az életedben, nem fogod túlélni a nehéz időszakokat. Nem fogod túlélni a nehéz időszakokat az életedben. A krízis időszakokat. Szükséged van egy támogatásra, szükségünk van egy alapra. És ezért nagyon fontos, hogy elültessük az életünket Isten házába. Ezért van szükség arra, hogy beplántálódjunk Isten házába, hogy erős kapcsolatokat építsünk itt a gyülekezetben. Ezért van szükségünk házi csoportra. Ezért van szükségünk, hogy tartozzunk egy házi csoporthoz. És itt a KKN házi csoportnak is az a célja, egyetlen célja van, hogy támaszt adjon, támogatást adjon, és alapot adjon az életedbe. Ez a célja a házi csoportoknak, hogy támasz legyen, és hogy alap legyen az életedbe, a szellemi életedbe. És bátorítalak, hogyha még nem tartozol egyetlen egy házi csoporthoz sem, a következő lépés számodra ez, hogy tartozz egy házi csoporthoz. Nagyon jó, hogy itt vagy, nagyon jó, hogy eljössz vasárnaponként, meghallgatod az üzenetet, lehet, hogy otthon olvasod a Bibliát, de hadd mondjam el, a következő lépés az életedben az, hogy tartozz egy házi csoporthoz, mert szükséged van egy alapra, szükséged van támogatásra, mert egyedül nem fog menni. Szükségünk van mindannyiunknak, nekünk is szükségünk van Zsanival. A saját életünkbe erre, mert különben nem fog menni. Ez az egyik, ami miatt szükségünk van Istennek a családjára. A másik, nem tudod egyedül betölteni a küldetésedet az életedben Isten családja nélkül. Nem tudod betölteni a küldetésedet az életben Isten családja nélkül. Azt a küldetést, amire Isten teremtett téged. Tudjátok, nagyon sokszor azt látom keresztényeknek az életében, Magyarországon, hogy pont az ellenkezőjét csinálják. A gyülekezeten kívül próbálják megtalálni keresztények az elhívásukat, és betölteni az elhívásukat. És megértem őket, mert én is ezt csináltam régen, évekkel ezelőtt. Jártam gyülekezetbe, de az elhívásomat a gyülekezeten kívül próbáltam betölteni. Hadd mondjam el, nem ment, és nem is fog menni. És ilyenkor van, amikor az ember ilyen saját szolgálatot indít, saját zenekart, saját album, saját projekt, és elindulnak ezek a dolgok, és tök nagy ilyen lendület van benne, meg nem tudom mi, de egy idő után elhal. Miért? Mert egyedül Isten családján keresztül tudod betölteni a küldetésedet az életedbe, amire Isten elhívott. Ezért van Isten családja. És együtt jobbak vagyunk. Egy közösségre lettünk teremtve, hogy harmóniában éljünk együtt, egy családként. Az 1 Péter 2.17b azt mondja, hogy Isten családjában minden testvéreteket szeressétek. Minden testvéreteket szeressétek. És itt jutottunk el a harmadik gondolathoz, ami miatt szükségünk van Isten családjára. Tudjátok miért? Hogy megtanuljunk szeretni. Megtanuljuk szeretni az embereket. Megtanuljuk szeretni egymást. Ez az ige azt mondja, hogy szeretnünk kell egymást. Szeresd a szellemi családodat. Oké, gyülekezet? Kezd el szeretni a szellemi családodat. Ezt. Itt lévő embereket. A saját házi csoportodat. Akik itt összegyűlnek. Vagy ott ülnek Budapesten. Vacspartin. A földi élet célja az, hogy gyakoroljunk. Igaz? Erről beszéltem az elején. Mit gyakorlunk? Mire készülünk fel? Az egyik, amiről előző héten beszéltem, hogy örökké fogjuk Isten dicsőíteni szóval. Gyakorlunk arra, hogy hogyan szeressük őt jobban, és hogyan ismerjük őt jobban. Mert dicsőíteni fogjuk Istent örökké. Oké? De a második, srácok, össze leszünk zárva. Az örökké valóságba. Oké? Okay? Bocsi, lehet, hogy valakivel nem szeretnél összezárva lenni egy örökké valóságon keresztül, de lesznek emberek, akiket lehet, hogy nem annyira kedvelsz, de örökké fogsz velük együtt élni. Oké? Okay? Szóval a célja az életünknek az, hogy megtanulj szeretni egymást. Hogyan? Hogyan tanuljuk meg egymást szeretni? Isten családjában tanuljuk meg, hogy mit jelent szeretni. Szóval az életünknek a második célja, hogy megtanuljam, hogyan szeressek másokat. Hogyan szeressek másokat. Ezt írjátok le. Ez az életünk második legfontosabb célja. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a két fő parancsolat. Szóval a második legfontosabb cél az életünkben, hogy megtanuljuk szeretni egymást. Amen? Hol tanuljuk meg szeretni egymást? Hol? Itt. A gyülekezetben. Nem a munkahelyi közösségünkben, nem egy sportegyesületben, nem az iskoládban, hanem itt, Isten családjában, a gyülekezetben. Miért? Azért, mert a gyülekezet a laboratóriuma annak, hogy megtanuld, hogy hogyan szeress. Isten ezért tervezte a gyülekezetet. Ez egy laboratórium, itt lehet kísérletezni. Itt lehet, lehet próbálgatni dolgokat. Ez a laboratórium, hogy megtanuljunk szeretni. Nem az iskoládban fogsz megtanulni szeretni, nem a munkahelyeden. Nem ott fogod megtanulni, hogy mi az igazi szeretet. Itt. A gyülekezetben. Hadd mondjam el, én itt tanultam meg szeretni, megtanulni, hogy mit jelent szeretni. Én itt a gyülekezetben tanultam meg, hogy mit jelent szeretni a munkatársaimat. Mit jelent szeretni a tanítványaimat. Mit jelent szeretni a feleségemet. Egy házasságban. Itt tanultam meg. Nem a világban, nem a munkatársaimtól, nem az osztálytársaimtól tanultam meg. Nem a sportegyesületemben tanultam meg, hanem a gyülekezetben. Itt tanultam meg. Szóval a gyülekezetnek ez a célja. És sokszor mondják emberek, hogy de hát nekem arra van szükségem, hogy elvonuljak a természetbe, egyedül legyek Istennel, hogy őt szeressem. Tökrendben van. És ez így van. Isten meg lehet tapasztalni egyedül, otthon is, egyfajta képpen. Viszont ahhoz, hogy megtanulj másokat szeretni, otthon nem tudod megtanulni egyedül a Bibliát felett. Oké? Okay. Bármennyit olvasod a Bibliádat és imádkozol, otthon nem fogod megtanulni, hogy szeress másokat. Ahhoz közösségbe kell lenned. Ott kell, hogy legyen melletted valaki, egy másik ember. Egyedül nem tudod megtanulni, mit jelent szeretni. Mert ez egy gyakorlati dolog. Az csak közösségben lehet. És Isten ezt szeretné, hogy megtanuljuk egymást szeretni. Szóval nem csak az a célja az életednek, hogy Istent szeresd, hanem az is a célja az életednek, hogy megtanuld szeretni a melletted ülőt. Megtanuljuk szeretni az embereket magunk körül. Hogyan tanuljuk meg szeretni az embereket? Jó kérdések, igaz? Hogyan fogjuk megtanulni? Hogyan tanulod meg? Hogyan szeress más embereket? Vedd magadat körbe nem szerethető emberekkel. Így fogod csak megtanulni. Így fogjuk csak megtanulni. És most ne nézzetek egymásra, jó? Oké? Lehet, hogy kérdezed, ki az az ember, aki nem szerethető itt. A válasz az, hogy te. És én. Őszintén egyikünk sem szerethető. Mindannyiunknak vannak hibái. De pontosan ez a lényeg, hogy minden hibájukkal együtt ezeket az embereket meg kell tanulnod szeretni. Így tanuljuk meg a szeretetet. És Isten azt szeretné, hogyha megtanulnánk szeretni igazi húsvér embereket. Olyanokat, akik itt vannak. Amilyen én vagyok, amilyen te vagy, amilyen a melletted ülő. Nem sztárokat, meg nem ilyen ideális embereket, akiket csodálunk és szeretünk. Brian Houston, meg Joyce Meyer, meg nem tudom mi. Őket könnyű szeretni, igaz? Könnyű őket szeretni. Igazi húsvér embereket megtanulni szeretni. Igazi embereket, akik nem tökéletesek, akiknek vannak hibáik, akik mások. És itt a gyülekezetben is nagyon sokféle ember van. Nagyon-nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sokféle háttérből vagyunk, nagyon sokféle hibánk van mindannyiunknak. Isten azt szeretné, hogyha megtanulnánk szeretni akkor is, mikor nehéz. Tudjátok miért? Mert Isten meg akarja tanítani, hogy a szeretet egy döntés, és nem érzelem. Amikor nehéz, akkor is szeretni. Mert a szeretet egy döntés, nem érzelem. Nem csupán az, hogy érzem-e azt a szimpátiát azzal az emberre, érzem-e, hogy olyan szeret, annyira szeret az az ember, annyi mindent kapok attól az embertől. Olyan cuki, olyan aranyos. Az ilyen embereket könnyű szeretni. A nem szerethető embereket szeretni. Na az kihívás. Az életünk második legfontosabb célja, hogy megtanuljuk szeretni az embereket. És nem állunk készen, nem vagyunk készen, ha őszinték akarunk lenni. Meg kell tanulnunk ezt. Isten ezért helyezett erre a földre, hogy megtanuljuk egymást szeretni. A szeretet egy döntés. Ezt írjátok fel. A szeretet egy döntés. Igenis, egy döntés. A te döntésedtől fog függni. A Róma 12:5 azt mondja, ugyanígy van ez velünk is, aki Krisztusban vagyunk, sokan vagyunk ugyan, de együttesen alkotunk egyetlen testet. Ennek a testnek külön-külön a részei vagyunk, és kölcsönösen kapcsolódunk egymáshoz. Különbözőek vagyunk. És ezt szeretem egyébként a gyűlünkben, hogy annyira más mindenki. Annyira más. Brutálisan. De ez jó. Mindig szoktam mondani, hogy a gyülekezet ez az egyetlen hely, ahol bejönnek különböző háttérből emberek, és nem ölik meg egymást. Ez egy csoda. Ez egy csoda. Tényleg. Le tudnak ülni egy légtérben olyan emberek, akik egyébként gyülekezeten kívül lehet, hogy megölnék egymást. Itt a gyülekezetben nem. Ez egy csoda. Ez egy csoda. Ez, és miért? Azért, mert Isten meg akar minket erre tanítani. És most a következő pár percben nem sokára fogunk úrvacsorát venni. És szeretném, hogyha ez emlékeztetne bennünket arra, hogy egy család vagyunk. Az úrvacsora az egy közösségi dolog. Oké? Alapjában, tehát eredetileg ez egy közösségi dolog volt. Jézus nem egyedül vette az úrvacsorát, hanem közösségben. Együtt, más emberekkel, a tanítványaival, akik szintén tökéletlenek voltak. Viszont ez valamit üzen nekünk, azt gondolom. Az, hogy egyek vagyunk. Hogy egy család vagyunk. Istennek a családjának a tagjai vagyunk. És hogy tanuljuk meg egymást szeretni. És úgy érzem, gyülekezet, hogy szükségünk van erre. Szükségünk van erre, mert vannak problémák kapcsolatokban. Vannak nehézségek, tudom. Vannak nézeteltérések. Lehet, hogy vannak itt emberek, akiket nem annyira szeretsz. Sőt, kimondom, irritálnak. Ne nézz rá arra az emberre, oké? Még egyszer mondom. De tudom, mindenkinek vannak. De Isten azért helyezett minket össze, hogy megtanuljuk egymást szeretni. És ezt itt fogjuk megtanulni. Nem odakint, nem a munkahelyeden. Azok a tanácsok, amiket a munkahelyen kapnak, ahol pletykálkodás van, meg kibeszélés van, meg nem tudom mi. Ahol rivalizálás van, ahol lenyomják egymást. Nem. Itt. És Jézus vette a kenyeret, megtörte, odaadta a tanítványainak. És ezzel azt mondta, hogy figyeljetek, egyek vagyunk, egy család vagyunk. Szükségünk van erre. Covid lehet, hogy kicsit eltávolított másik embertől. Lehet, hogy konfliktusokat helyezett közéd. Lehet, hogy tüskék vannak benne, lehet, hogy vannak benne megbocsátatlanságok, vagy egyszerűen csak így, nem tudom, valami történt otthon, és ez nem is kellett távolságot tartani, lehet, hogy pont otthon A családodban, lehet, hogy pont a házasságodban történtek ilyen dolgok. Hadd mondjam el. A második legfontosabb cél az életednek, hogy megtanulj szeretni. És ez úgy fog megtörténni, hogy körbeveszed magadat nem szerethető emberekkel. Ez az egyetlen mód. És Isten erőt fog ehhez adni. És Isten szeretete ki fog áradni. És meg fogod tanulni. Meg fogjuk tanulni. Amen. Úgyhogy a mai nap tényleg csak így imádkozzunk most, és imádkozzunk ezért az üzenetért, imádkozunk ezekért az igékért, hogy ez így mélyen menjen bele a szívünkbe, és hozom változást az életünkbe. Úgyhogy most arra kérlek benneteket, hogy ott, ahol vagytok a helyeteken, most ne álljunk föl, csak kérlek, hogy hunyd be a szemedet, és csak kezdjünk el imádkozni. És most csak kérdezd meg, csak gondolj arra az emberre, akit nehéz szeretned. Oké? Szeretném, hogyha gondolnál arra a személyre kimondottan, szó szerint kimondanád Istennek, Uram, én ezt az embert nem kedvelem. Nehéz szeretnem. Ezt az embert lehet, hogy irritál. De most kérlek, hogy mondd oda. Mondd Istennek. Nem mondd ki hangosan a nevét, oké? Isten őriz. Mondd Istennek. És egyszerűen csak add neki oda ezt a szemét, és mondd Istennek azt, hogy Uram, taníts meg szeretni. Taníts meg, hogy hogyan kell szeretni. Atyánk, köszönjük neked, hogy te azért teremtettél bennünket, és azért helyeztél erre a földre, hogy megtanuljuk szeretni egymást. Megtanuljuk szeretni az embereket a környezetünkben, a munkahelyünkön. De Uram, tudom, hogy ez ott kezdődik, hogy itt egymást megtanuljuk szeretni. Uram, tudom, hogy összehelyeztél bennünket különböző hátterekből, különböző gondolkozásmóddal, különböző hátterekből, különböző stílusú embereket, különböző karakterű embereket, különböző jellemű embereket, de tudom, Uram, azt, hogy te össze egyé akarsz minket tenni. Uram, imádkozom azért, hogy ha tudjuk megtanulni egymást szeretni őszintén, és Uram, nem szeretnénk kisétálni ezekből a kapcsolatokból, nem akarjuk hátat fordítani, feladni, Uram, ezekkel az emberekkel kapcsolatban, hanem szeretnénk mi megváltozni, és szeretnénk mi megtanulni, szeretni. Uram, imádkozom azért, hogy hoz egységet, Uram, erre a helyre, hoz egységet, Uram, a házasságainkba, hoz egységet, Uram, a kapcsolatainkba, a barátságainkba, hoz egységet, Uram, a gyülekezetünkbe, egységet, Uram, a házi csoportjainkba. És Jézus, imádkozom Uram azért, hogy a következő perctől kezdve, Uram, azon dolgozzunk, hogy hogyan tudjuk egymást jobban szeretni. Taníts meg minket egymást szeretni, hogy mit jelent ez. És imádkozom, Uram, azért, hogy hadd legyen, Uram, a gyülekezet számunkra is, Uram, egy kijelentés, hogy miért fontos, hogy miért akarunk, Uram, ehhez a családhoz tartozni. Szükségünk van egy támaszra, szükségünk van egy alapra, és szeretnénk, Urunk, a küldetésünket betölteni ezen a világon. Mutasd meg, és bontsd ki, Uram, a te családodon keresztül, a gyülekezeten keresztül, hogy miért élünk, hogy mi a mi küldetésünk. Köszönjük neked a te családodat. Köszönjük neked, Urunk, ezt a szellemi családot. Hálásak vagyunk ezért. Hálásak vagyunk ezért. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.